Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, abban is a Biblia tanulmány sorozat második évada, annak is a második epizódja, amiben a boldog mondásokról fogunk beszélgetni. De mielőtt ezt megtennénk, azelőtt fölhívom a figyelmeteket a feliratkozásra. Iratkozzatok fel az Evlelkészre minden lehetséges fórumon és platformon, a YouTube-on, a Spotify-on, a Podbean-en, lájkoljátok a Facebook oldalt, és akkor így mindenképpen up-to-date-ek lesztek a legfrissebb adásokkal kapcsolatban is. De ahhoz, hogy ez tényleg 100%-os lehessen, ahhoz, hogyha YouTube-on feliratkoztok, mindenképpen kongassátok meg a feliratkozás gomb melletti kis harangot, mert akkor kaptok értesítést majd minden adásról. Ezen kívül szeretném azoknak a figyelmét felhívni, akik hallgatják ezt az adást valamilyen podcast hallgató alkalmazásban, hogy ez eredetileg egy videó, de audio módon is abszolút élvezhető lesz, és abszolút érthető is lesz, de hogyha esetleg képet is szeretnétek mellé, akkor jó a meghallgatás után esetleg meg is nézni az adást a YouTube-on. Szóval a mai alkalommal a boldog mondásokról fogunk beszélni, ami szintén egy olyan szakasz a Bibliában, amit már 1000 milliószor hallottunk. Legalábbis akik veterán templomba járók, vagy gyülekezetbe járók, azok biztosan 1000-szer hallgatják. Boldogok a lelki szegények, mert övéki a mennyek országa. Talán ezt az igeverset még azok is ismerik, akiknek egyáltalán semmi közük nincsen a valláshoz, egyházhoz, hithez, kereszténységhez, Krisztushoz. Mégis ez egy olyan szakasz, mint az összes többi itt a második évadban, amelyik ilyen könyökömön jön ki kategóriába tartozik, amely nem véletlenül van így. Hiszen nagyon-nagyon nagy mélységek és nagyon-nagyon fontos hittartalmak vannak ezekben a szakaszokban, így a boldog mondásokban is. Úgyhogy az első, vagy hát az előző adáshoz, amely az első adás volt a második évadnak, ehhez hasonlóan fogunk most végigmenni versről versre a boldog mondásokon, Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 3. verstől egészen a 12. versig. Megnézzük a szöveget úgy általánosságban, kontextusában, és aztán versről versre próbáljuk meg megérteni, hogy mitől olyan népszerű ez a szakasz, vagy mitől olyan híres ez a szakasz, hogy már adott esetben a könyökünkön jön ki. Nos, akkor mindenek előtt felolvasnám a szöveget, a mai textusunkat, ugye a textus azt a bibliai szakaszt jelenti, amivel foglalkozunk. Az igehirdetési alapigét is textusnak mondjuk. Tehát akkor a mai szakaszunk Máté evangéliumának 5. fejezete a 3. verstől a 12. versig így hangzik. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övéki a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges lesz a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek élte eddig a szakasz. Mielőtt belevágnánk a részletes versről versre való megbeszélésbe, azelőtt egy pár dolgot így általánosságban elmondanék a boldog mondásokkal. Kezdjük talán a kontextussal. Tehát, hogy hol található meg a történet, vagy hát történet, nem történet ez, hanem a szakaszunk. Máté evangéliumában található meg, mégpedig az 5. fejezetben, amely egy nagyobb egységnek a része, amely a 7. fejezetig tart. Ezt nevezzük hegyi beszédnek. Mátéról azt kell tudni, mint evangélistáról, hogy olyan nagy beszédekről is híres, vagy hát az ő szempontja, vagy mondjuk így, hogy szerkesztési stílusa, vagy az, ami ő hozzá közel állt, ahogyan ő lejegyezte az a szemszög, ahogyan ő lejegyezte az evangéliumot, az egyrészről a beszédek, másrészről pedig az a szempont, hogy ő zsidó volt. Nyilván a szentíróknak a többsége zsidó volt, de Máté úgy írta le az evangéliumot, hogy az alapvetően zsidóknak szólt, tehát zsidókból lett keresztényeknek, azaz zsidó származású keresztényeknek szólt. Ennek majd még lesz jelentősége. Fontos azt is tudni, hogy a hegyi beszédből származik ez a szakasz, és ezért ennek a közönsége a tömeg.
Tehát amikor Jézusnak szavait olvassuk és mondásait olvassuk, akkor mindig érdemes odafigyelni, hogy az kiknek írta. Vagy hát kik, na, szóval, hogy kikhez szól ez a szakasz, amit ugye a Szentíró leír, de Jézus kiknek mondta azt. Ugyanis vannak bizonyos dolgok, amelyek csak a tanítványoknak, imódon hívő embereknek szól, vannak olyan dolgok, amelyek szélesebb körben szólnak, és vannak olyan dolgok, amelyek a tömegnek szólnak úgy általában, és ez a mai szakaszunk, ez a tömegnek szól. Ennek ellenére, vagy inkább ezzel együtt, azt is ki kell tudnunk mondani, hogy az, amik a boldog mondásokban szerepelnek, azok az Isten országának a jellemzői. Tehát Isten országában és az Isten, vagy más néven Isten erőterében megvalósuló folyamatok, vagy okokozati összefüggések azok, amelyek itt a boldog mondásokban benne vannak. Akkor ez hogyan lehet össze, hogy egyrésztről a tömegnek szól, másrésztről viszont Isten országának a dolgairól szól, tehát az egész úgy tűnik, mintha ellentmondásban lenne, de nincsen ellentmondásban, megmondom, hogy miért nincsen ellentmondásban. Azért nincsen ellentmondásban, mert Jézus tulajdonképpen az első nagy beszédében, ami Máté evangéliumában szerepel, van több is, de az első a hegyi beszéd, annak a legelején meghívja az embereket az Isten országába. Tehát tulajdonképpen meginvitálja a tömeget az Isten országába. Ez nem azt jelenti, hogy bárki bármikor, bárhol csatlakozhat mindenfajta keret nélkül, hanem arról van szó, hogy Jézus mint választási lehetőséget, és ehhez tartozóan amúgy, mint az üdvösségnek az egyetlen lehetőségét, ezzel megkínálja a tömeget, és aztán majd azok közül vannak, akik jönnek, és olyanok, és vannak, akik nem jönnek, mert nem olyanok. Fontos azt még hozzátenni, hogy maga a boldog mondások, azok szerepelnek máshol is az evangéliumokban, nem csak Máténál, hanem Lukácsnál, mégpedig Lukács 6-ban, mégpedig a 20. verstől kezdve, tehát 20. vers is következők. Nagy különbség a kettő között, egyrészt a Mátét az hegyi beszédnek hívják, a Lukácsit pedig mezei beszédnek, nincs igazából jelentősége, hanem annak a jelentősége, hogy amíg Máténak volt ez a szemszöge, amely ugye írtam, hogy zsidó, illetve a nagy beszédek, addig Lukácsnál ez egy sokkal rövidebb műfaj, mint itt Máténál, és ő elsősorban a társadalmi kérdésekre fókuszál, ugyanis Lukácsnak az ő evangéliumi szemszöge az az, hogy nagyon odafigyel azokra, akik a periférián vannak, akiket kisemmisztek, akiket mindenki megvet. Ő ezt a fajta szociális érzékenységet, vagy ő benne, ez a fajta szociális érzékenység az, ami leginkább kidomborodott, ezért különbözik Máté és Lukács. Bár nagyon hasonló, hiszen ugyanazt a történetet írják le, de a két evangélistának mások voltak a szempontjai, amik alapján leírták. Amíg Máté alapvetően egy lelki szempontot vett figyelembe, tehát hogy lelki, majd már rögtön az első elemzendő igeversnél, tehát a harmadik versben már majd ott fogjuk mondani, hogy ez miért fontos. Lukács viszont, ahogyan itt írtam, ő társadalmi részről, ami pedig nem egyenlő. És azért beszélünk most elsősorban Mátéról, a Máté szövegről, bár a Lukácsira is fogunk utalni közben, mert egyrészt a Máté a népszerűbb, másrészt tehát azzal foglalkoznak többet, az, ami leginkább a könyökünkön jöhet ki. Másrészt pedig az, hogy ennek van egy olyan univerzálisabb jelentése is, ami túlmutat a társadalmi kérdéseken, és egy lelki dimenzióba is átteszi ezt az egészet, amit amúgy nagyon jól meg tudunk majd figyelni rögtön az első boldog mondásban, ugye Máté 5. fejezetének a 3. versében. Na akkor nézzük versről verse. Kezdjük az elsővel, ugye a 3. vers. Rögtön érdemes tisztáznunk azt, ami az egésznek tulajdonképpen az alapja, a boldog mondásoknak, hogy mit jelent ez a boldogok. Ugyanis ez nem az, amire mi itt boldogság alatt gondolnánk. Ugye amikor mi boldogságra gondolunk, akkor alapvetően egy olyan belső érzelmi állapotot értünk, amikor azt tudjuk mondani, hogy a dolgok rendben vannak, a dolgok mennek a szútjukon, és jól érezzük magunkat, és örülünk adott esetben. Na most ez a kifejezés, ami az eredeti nyelvben benne van, az úgy hangzik, hogy makariosz. És ez a makariosz, ez nem boldogságot jelent. Ez egy olyan kifejezés, amely talán úgy tudnánk magyarba legjobban átültetni, hogy áldott. Ugyanis itt nem egy belső. Tehát a makariosz, ugye itt többes számban van a makarióinak mondjuk, úgy van a többes számban, de ez most mindegy, de hogy ez nem ezt a fajta belső derűt vagy boldogságot jelenti, hanem az Isten külső erejének a megnyilvánulását. Tehát itt nem egy belső dologról van szó, ami kifelé jön, mint a boldogság, hanem egy külső dolog, ami befelé jön. Ez nagyon fontos. Tehát ez a fajta áldottság, ez az Istentől ered. És nem pedig belőlünk származik. Ugyanis, hogyha megnézitek, az összes boldog mondásnak két része van, amelyet egy mert szócska választ el. Tehát itt két állapotot ír le, főleg itt az első 1-2, a 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os vers, tehát az első négy vers, de 3-tól 6-ig, Máté 3-tól 6-ig, ott főleg van egy állapot, úgy is mondhatnánk, hogy egy életállapot, és abba, vagy erre reagál az Istennek a kegyelme. Istennek a kegyelme. Tehát amikor mi itt azt mondjuk, hogy boldogok, mondjuk egy egyszerűbbet, de majd beszélünk róla, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, akkor ez a fajta boldogság, vagy mondjuk így, hogy áldottság, az nem azért van, mert én sírok. Persze az ember örömében is sírhat, de itt nem erről van szó, mert ugye úgy van, hogy boldogok is sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát nem örömöt érzek magamban, hanem nekem van egy életállapotom, amely vagy jó, vagy nem jó, ebben az esetben nem jó, amibe belelép az Isten, és az ő kegyelmével elkezd dolgozni, és akkor az megváltozik, az életállapot, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát nem azért vagyok boldog, mert sírok, hanem azért, mert az Istennek a kegyelme az belép az én életembe, és ez a fajta változás az, amely generálja azt az áldott állapotot, és itt most nem a terhességről beszélek, hanem arról, amit a makarios, mint görög kifejezés szerepel, amiben persze adott esetben benne lehet a boldogság is, de mármint a magyar értelmében a boldogság, de alapvetően nem az. Ezért van az, hogy tudományos körökben sokszor nem boldogmondásként, hanem makarizmusként hivatkoznak a boldogmondásokra, hogy ne a boldogság szót használják, mert hogy az megtévesztő lehet. Ennek ellenére én össze-vissza fogom használni most ebben a videóban a makarizmus és a boldogmondás kifejezést, abszolút esetlegesen is következetlenül, de most már tudjátok, hogy ez a boldog, az nem az a boldog. Na szóval most, hogy itt tisztáztuk ezt a makarios kifejezést, akkor menjünk át konkrétan a verseknek a jelentésére egészen röviden, mármint amennyire lehet persze. Szóval ott kezdjük, hogy boldogok a lelki szegények. Na mi ez a lelki szegények? A lelki szegények kifejezést nagyon sokan sokféleképpen értik. Fontos azt tisztáznunk, hogy itt ez nem egy pszichológiai állapotra utal. Tehát nem arra utal, hogy valaki mondjuk mentálisan valami problémában szenved, vagy gyengelméjű, vagy értelmi fogyatékos, vagy értelmi fogyatékkal élő, vagy tutyimutyi, vagy bármi más lelki defektussal rendelkezik. Ez azért van, ugyanis amikor itt mi lelkit olvasunk, itt olvasjuk azt, hogy lelki, akkor ott az a szó szerepel, hogy pneuma. Ez a pneuma kifejezés pedig azt a lelket jelenti a görög nyelvben, az Új Szövetségnek a nyelvében, amelyik a spirituális értelemben vett lélek, amely nem egyenlő azzal a másik szóval, ami szintén van a görögben a lélekre, és amely előfordul az Új Szövetségben, ami pedig úgy hangzik, hogy psziché. Ugye ebből a pszichéből már kihalljuk a pszichológia szót, az innen szemed, ugye a lógia, az beszédet jelent, tehát pszichológia, a lélekről való beszéd. Na de, ez nem az a lélek, amit mi lélekgyógyászhoz viszünk, hanem ez az a része a lényünknek, az emberségünknek, amelyel az Istenhez kapcsolódunk. Ezért szokták különben sokszor a pneumát, főleg ilyen szabad keresztény, meg kisegyházi körökben szellemnek fordítani, tehát mint ahogy a szent lélek, a pneuma hagion, az nem szent léleknek mondják, hanem szent szellemnek, és ezt is, mert a szent lélekben is ugye ugyanez a szó szerepel, ez a pneuma, és ezért szokták szellemnek fordítani. Én ezt alapvetően nem jelentem, vagy nem szeretem, mert a jelentésében benne van a holtlélek visszatérése, vagy a kísértet, mint szó, amire amúgy van másik szó a görögben, a kísértetre, a fantazma, fantazmagória, ugye, a fantázia, ez a szó, a kísértetnek a szava. Például, amikor ugye a tanítványok eveznek a galileai tón, és akkor viharban is Jézus vizen járva közeledik fel ők a viharban, akkor ott is a fantazma kifejezés van, hogy azt hiszik, hogy kísértetet látnak. Na mindegy, de a lényeg az, hogy ez a pneuma, ez az Istenhez kapcsolódó része a lelkünknek, tehát nem pszichológiai, hanem spirituális tartalomról van szó. Tehát akkor ennek függvényében mit jelent a lelki szegény kifejezés? Azt jelenti, hogy azok, akik tisztában vannak azzal a hiánnyal, amely minden embernek az életében benne van, jelesül, hogy szükségük van az Istenre. Tehát, hogy magára arra a makarioszra, arra az áldottságra, vagy ugye boldogságra, ahogyan a magyar fordításban van, erre szükségük van. Magára az Istennek a jelenlétére és az Istennek a kegyelmére szükségük van. Tehát azok a lelki szegények, akik felismerik azt, hogy az Isten nélkül az életük hiányos. Tulajdonképpen Jézus ezzel az első boldogmondással, makarizmussal, az őt hallgató tömeget meghívja ennek a hiánynak a felismerésére. Boldogok a lelki szegények, mert övéké a mennyek országa. Mit jelent ez, hogy övéké a mennyek országa? Ez azt jelenti, hogy majd a végén, amikor majd Jézus helyreállít mindent és visszajön, akkor azoké lesz a mennyek országa, ugye itt ez jövő időben van, majd övéké lesz a mennyek országa, övéké lesz majd az egész minden, ami az Istennek a jelenlétében benne van. Azoké lesz, akik ezt a fajta hiányt fölismerik, avagy az Istenhez tartoznak ennek mentén. És azért használja Máté a mennyek országa kifejezést az Isten országa helyett, ami amúgy ugyanazt jelenti, tehát ezt szinonimaként is tudjuk kezelni, mert hogy, ugye ahogy mondtam, Máténak a szempontjai között nagyon fontos szerepet játszik az, hogy ő zsidó volt, és mint zsidó nem mondta ki az Istennek a nevét. Ugye az Ószövetségen nevelkedett emberek tudják azt, hogy az Isten nevét hiába szádra nevet, tehát a zsidók egyáltalán nem mondják ki Istennek a nevét. Különben az Isten nevével kapcsolatban hallgassátok meg a Mi Isten Neve podcast adást, belinkelem ide alulra, az mostani adás lesz, mindenképpen hallgassátok meg, hogyha Isten neve mint olyan érdekel benneteket. Szóval, hogy nem mondják Istennek a nevét, ezért az Isten országa helyett a mennyek országát használják. Mátéban ez végig így van. Tehát azoké az Istennek az erőtere, az az állapot, az Isten kegyelmében való állapot, vagy az Isten kegyelmének állapotában való létezés, na hát ennél bonyolultabban nem tudtam megfogalmazni, akik felismerik azt, hogy szükségük van az Istenre. És ezt nevezzük mi boldognak, makariosznak, avagy áldottnak más néven. Mindenhol, ahol a boldogságot olvassuk az egész szakaszban, ott majd ezt kell alatta érteni. Na nézzük a következő verset, a negyediket. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Erről már beszéltem itt az előbb, egy kifejezést kell még itt tisztáznunk, amit fontos itt tisztáznunk, mégpedig ez a megvigasztaltatnak kifejezés. Ugyanis ez a megvigasztaltat kifejezés, ez úgy hangzik, hogy parakaleo, és ez a parakaleo kifejezést, ezt felfedezhetjük egy másik szóban, a paraklétoszban, ami pedig a Szentléleknek a szava. Ugyanis Jézus a János evangéliumában, a búcsú beszédeiben, azt hiszem János 14 vagy János 15. fejezetében, ott vigasztalónak nevezi a Szent Lelket, a vigasztaló, akit majd az Atya elküld. Tehát ez a fajta vigasztaló attitűd, ez nem csupán arról szól, hogy majd egyszer majd megvigasztalódik az, aki sír, hanem az, hogy az Isten erőterében az Isten Szent Lelke, az a miénk lehet, nem a birtoklás értelemben, hanem az áldás és adomány értelmében, tehát a Szentlélek jön, és a vigasztaló szolgálatot végez. És itt a vigasztalás, azt nem csak egy szomorúságra kell érteni, ugyanis a sírás kifejezés, amit itt látunk, az a sírás kifejezés, az a gyászt is jelenti. A görögben, tehát itt a gyászor is van szó, tehát a halál fölötti megrendülésről, akár másnak, akár a saját magunk halálának lehetősége fölötti megrendülésről. Tehát itt a halálfélelem elvétele is egy aspektus, természetesen nem a tökéletes elvétele, de hogy az a fajta a megszűnéstől való rettegésnek az elvétele, és ami ebben benne van, illetve minden más rossz dologgal szemben. Tehát az embernek nagyon sokszor van szüksége vigasztalásra. Ugye mikor van szükség vigasztalásra? Amikor nincs megoldás. Tehát, hogyha van megoldás, akkor megoldjuk, és akkor megszűnik a probléma. De ha nincs megoldás, akkor semmi más nem tudunk tenni, mint vigasztalódni. És ezt a fajta vigasztalódást, tehát adott esetben a rossz dolgokkal való együttélésben való megnyugvást is jelentheti ez a vers, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Innen megyünk tovább az ötödik verse. Az ötödik vers, hogy a boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Ez nagyon rokon a hármas verse, tehát boldogok a lelki szegények, mert övéké a mennyek országába. Tulajdonképpen ez a kettő között nagyon nagy összefüggés van, ugyanis akik tudják, hogy hiányt szenvednek, és tudják, hogy ők lélekben szegények, azaz szükségük van az Istenre, azok utána már nem pattognak. Tehát, hogy onnantól az ember már nem veri a mellét, és mondja azt, hogy fú, én kicsoda, micsoda vagyok, mert mekkora izé, mert egy tisztában vagyok azzal, hogy van egy hiányom, amit én nem tudok betölteni, hanem csak és kizárólag az Isten tudja betölteni. Éppen ezért, akik ezzel tisztában vannak, azok fogják örökölni a földet, azaz a legvégső állapotban, amikor majd az Isten újjáteremt mindent, akkor övéké lesz a világ, azok, akik lelki szegények, tudják, hogy hiányuk van, és éppen ezért rájuk jellemző az, hogy szelíd, és ők öröklik a földet. A hatodik versben pedig egy picit oda csatolunk Lukácshoz, ugyanis itt a Lukácsnak mondtam azt, hogy egy ilyen társadalmi igazságtalanságok, vagy igazságosság szempontjából írta az evangéliumát, és amikor mi itt igazságról beszélünk, tehát akik, ugye úgy hangzik az igevers, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, akkor amit igazságot itt látunk, vagy olvasunk, akkor az az igazságosságot jelenti. Tehát igazságosság. Ugyanis itt nem arról van szó, hogy valami hazugság, vagy valami nem hazugság. Persze az is benne van, de ebben benne van az, hogy az egyenlőtlenség, az igazságtalanság, az igaztalanul elszenvedett dolgok ellentéte. Tehát ebben van egy nagy adag társadalmi töltet is. És nem véletlenül használja Máté azt, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Az igazságosságra, ők megelégítetnek. Tehát azok, akik úgy érzik, hogy egy igazságtalan szituációban élnek, társadalmi szinten is, ebben benne van a szegénység, benne van a kitaszítottság, benne van az elnyomás, benne van a minden ilyesmi, marginalizálódás, az elhanyagoltság. Mindenki, aki azt érzi, hogy az igazságosság nem érvényesül az életében, mindezek megelégítetnek, azaz betöltődik ez a fajta igazságossági hiányuk, és végül ők majd oda fognak kerülni az Isten országában, ami az ő méltó helyük, ugyanoda, ugyanarra szintre, mint bármelyik másik ember. Mert ugye a társadalmi igazságosságnak az a lényege, hogy az emberek egy igazságos társadalomban nem egyformák, hanem egyenlőek. És ez nagy különbség, tehát nem egyformasságot jelent az egyenlőség, de hogy egyenlőek. Ez nem azt jelenti, hogy mindenük ugyanolyan, meg ugyanannyiuk van, hanem hogy egy jól működő rendszerben lehetnek benne, ahol mindenkinek van. És nem feltétlenül az érdemei szerint, hanem az alapemberi méltóságából fakadóan. És az Isten országában, az ő erőterében és az ő hívei között már itt ezen a földön ennek működnie kellene. Ennek a fajta igazságosságnak. És erre az egész társadalom, nem véletlenül mondja Jézus ezt az egész tömegnek, nem csak a tanítványoknak, erre mindenki éhezik. Erre a fajta igazságosságra. Ha össze akarnánk foglalni az eddigieket, ugyanis amint láthatjátok, hogyha YouTube-on nézitek, akkor látjátok, hogy három részre van tagolva itt a boldog mondások, és ez az első rész a harmadik verstől egészen a hatodik versig. Ez az első rész, amelynek egy alapvető jellege, szerkezete az, hogy van, erről beszéltem, de azért megismétlem, az életállapot, tehát van egy életállapot, ami változik azáltal, hogy az Istennek a kegyelme belép ebbe az életállapotba. Sírsz, de megvigasztalodsz. Éhezed és szomjózol az igazságra, megelégítesz. lelkileg szegény vagy, tiéd a mennyek országa. És ezt mondja Jézus boldognak, ezt a folyamatot, az életállapotból, az Isten kegyelmi állapotába való kerülés, vagy Makariosznak, áldottnak. És még egy rövid megjegyzés itt erre az első blokkra, az pedig az, hogy tulajdonképpen ezt az egész boldogmondást, vagy a boldogmondásokat egészében mondhatnánk úgy is, és úgy is nevezhetnénk, hogy ez Jézusnak a zsoltára. Ez Jézus zsoltára. Ugye a zsoltárok könyve az az Ószövetségben van benne, de mégis, hogyha azt mondhatnánk, hogy Jézus, ha zsoltárt írt volna, akkor biztos, hogy ez lenne az. Miért? Erről a zsoltárok, az első zsoltár az, ami a bizonyítékunk erre, ugyanis, hogyha megnézitek az első zsoltárt, az így hangzik: boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Az első zsoltárnak az első két versét olvastam föl, és amely kifejezéssel az első zsoltár, tehát az egész zsoltárok könyve, hogy kompletten kezdődik, az az, hogy boldogok, ami pont ugyanaz a szó, ami itt van, ami nem egészen igaz, mert nem pont ugyanaz a szó, mivel hogy az Ószövetséget héberül írták, az Új Szövetséget pedig görögül, de a görög Makariosznak az ószövetségi héber megfelelője, az az eser, úgy hangzik, hogy eser, azzal kezdődik itt az első zsoltár. De maga a forma is, ez a így volt, így lesz, egyik állapotból a másikba való átmenet, ez nagyon-nagyon hajaz a bölcsességirodalomra, az ószövetségi bölcsességirodalomra. Ugye mit nevezünk ószövetségi bölcsességirodalomnak? Jobb könyvét, a zsoltárok könyvét, a példabeszédek könyvét, a prédikátor könyvét és az énekek énekét. Ezt nevezünk bölcsességirodalomnak, és ennek a fajta ilyen átmenet, ha így, akkor úgy, de így, de úgy, vagy ebből az állapotból, abba az állapotba, tehát ez a fajta szerkesztettsége, ennek ez tulajdonképpen egy zsoltárát teszi ezt a boldogmondásos szakaszt itt a hegyi beszédnek az elején, tehát tulajdonképpen, hogyha Jézusnak lenne zsoltára, akkor az biztos, hogy ez lenne. Akár Jézus zsoltárnak is nevezhetjük a boldogmondásokat. Tehát ez volt az első blokk, amely első blokkot nevezhetjük úgy, hogy egy életállapotból az Isten kegyelmi állapotába való átlépésnek a szakaszai, mondjuk ezt. És akkor itt térünk át a második blokkra, amely a 7-től a 9. versig tart, és ez a második blokk, ez pedig a cselekvésnek a blokkja. Tehát amíg az első szakaszban arról beszéltünk, hogy ilyen állapotban vagy, és ebbe az állapotba mész át, és ez milyen tök jó ez az átmenet, ettől te áldott vagy, Makariosz vagy. A második blokkba pedig azt mondja, arról beszél Jézus, hogy oké, megtörténik ez a passzív rész, mert hogy itt az Isten visz át téged egyik irányból a másikba, de ez téged aktivitásra kell, hogy indítson. És ennek az aktivitásnak az igéi a 7., 8. és a 9. vers. Na nézzük meg, hogy ebben a 7., 8., 9. versben mi az, ami az Isten kegyelmi állapotában lévő embert, mert ugye erről beszéltünk az első szakaszban, mi jellemzi? Irgalmas, tiszta szívű és békét teremtő. Tehát irgalmas, tiszta szívű és békét teremtő. Ez a három tulajdonságot sorolja fel Jézus rögtön az evangélium elején, tehát rögtön az első nagy beszédben. Ugye, hogyha az irgalmasságot nézzük, mit jelent az irgalom? Az irgalom tulajdonképpen az együttérzésből fakadó cselekvő szeretetet jelenti. Tehát amikor én irgalmas vagyok, akkor ránézek egy másik emberre, átérzem azt a rossz állapotot, amiben ő van, és ez engem cselekvésre indít, mégpedig arra, hogy segítsek neki. És van egy olyan közhelyszerű mondás, így a magyar népességben szokott előfordulni, hogy jó tett helyébe jót várj. Na ez nem az. Ugyanis az a fajta irgalom, amiről itt Jézus beszél, az az irgalom, amire fölhív bennünket, vagy elhív bennünket, az egyrészt nem vár viszonzást. Ez többször is le van írva az evangéliumban, hogy ha ti megbocsátotok azoknak, ha ti szeretitek, akik titeket szeretnek, szeressétek az ellenségeiteket. Tehát, hogy Jézus egyfajta fizetség nélküli irgalomra hív föl bennünket, vagy hív el bennünket, sőt, azt is mondja, hogy ha veletek nem bánnak jól, ti akkor is bánjatok jól a másikkal. Tehát egyfajta univerzális irgalmasság, amiről itt szó van. Ez az univerzális irgalmasság, ez nem azt jelenti, hogy neked mindig és minden helyzetben mindenkin segítened kell. Van az az ige, hogy szerest fel a barátodat, mint magadat. Ugye Ószövetségben is Jézus is mondja, hogy ez az első nagy parancsolat, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és a második hasonlít, ez szerest fel a barátodat, mint magadat. Na most itt ez az irgalmasság, ez a fele barátra vonatkozik. Ki az én fele barátom? Tehát az irgalmasság az a fele barátra vonatkozik. Na most a fele barát az 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 embertársam, aki ott van mellettem, akin van lehetőségem segíteni. Tehát nem az, aki félig a barátom, vagy ilyesmi, hanem az az embertárs, aki ott van mellettem. Tehát mert szeretni is, meg segíteni is könnyű a világ másik felé, de az, aki ott van mellettem, na azon nehéz. Tehát tulajdonképpen, amikor Jézus irgalmasságra hív föl, akkor egy személyes kapcsolatra hív föl a másik emberrel, a fele baráttal, aki ott van a közelemben. És azt mondja, hogy ha ezt én így teszem, akkor én is elvárhatom. De nem jó tetthelyébe jót vár, tehát nem a fele barátomtól várom el az irgalmasságnak a viszonzását, hanem magától az Istentől. Akkor a 8. vers, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Ugye a tiszta szív az egy újabb Zsoltárra irányítja a figyelmünket. Talán már többen tudják is, szintén egy nagyon ismert Zsoltár, az 51. Zsoltárnak a 12. verse, amely így szól: tiszta szívet teremts bennem, Istenem, erős lelket újítsd meg bennem. Ne vessel orcád elől, szent lelkedet ne vont meg tőlem. Figyeljünk, szent lélek, ugye az előző blogban boldogok sínak, mert ők megvigasztaltatnak, paraklétosz a Szentlélek. Szent lelkedet ne vondd meg tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, stb. Ugye az az izgalmas ebben a Zsoltárban, az 51-es Zsoltárban, hogy ez egy bűnbánati Zsoltár. Tehát amikor Dávid király megölette az egyik katonáját, azért, hogy a feleségét feleségül vehesse x-edik feleségeként, akkor utána kiderült, hogy ez azért így, ez egy marha nagy disznóság, ezt nem kellett volna így csinálnia, és e fölött megrendült, és akkor mondta ezt, hogy teremts bennem tiszta szívet. Tehát nagyon fontos az, hogy bár cselekvésre szólít föl bennünket, a jónak a cselekvésére, és ez fontos, a jónak a cselekvésére szólít fel bennünket, a boldogmondások második része, 7., 8. és 9. vers, irgalmasok tiszta szívek békét teremtenek, de ettől függetlenül a tiszta szívűséget azt nem tudom én magamban összehozni. Irgalmas tudok lenni, de az irgalmam jutalmát azt az Istentől várom, nem attól, aki felé az irgalmasságot gyakoroltam. A tiszta szívűség viszont ugyanúgy Istentől jön, tehát nekem törekednem kell a jóra arra, hogy ne, most értsétek jól, amit mondok, tehát hogy ne mocskoljam be a szívemet, de maga a szívnek a megtisztulása, hogy mondja a Zsoltár, tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Tehát az Isten az, aki meg tudja teremteni bennem a tiszta szívet. Ő tud nekem tiszta lapot adni. Tehát irgalmasság, tiszta szívűség, és a 9. vers, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők az Isten fiainak neveztetnek. Na most ez a béketeremtés, az, ami a, ugye itt a tulajdonság, amivel aktívan részt lehet venni. A kérdés az, hogy mit mondunk, vagy mit nevezünk békének. Ugyanis amikor itt békéről beszélünk, akkor nem a mindenáron békéről beszélünk, nem egy evilági békéről beszélünk, hanem az Istennek a békéről beszélünk. Tehát a békének az alapja nem az én megalkuvásom, nem feltétlenül a kompromisszumkészségem, és ez nem vonatkozik a, most mondom így, hogy világi dolgokra, hanem az Istennek a békéje az valami konfliktusokon kívül és fölülálló dolog. Tehát amikor az Isten békéjéről gondolkodom, akkor az nem azt jelenti, hogy nekem embertelen kompromisszumokba kéne belemennem, nem azt jelenti, hogy bele kellene simulnom egy rossz rendszerbe a béke érdekében, hanem azt jelenti, az Isten békéje, hogy az Isten akaratán alapuló béke. Itt hadd utaljak a mi atyánkra, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Az Isten békéje az Isten akaratából táplálkozik, ami az Istennek a mennyei akaratával is egyenlő, tehát ez is az Istentől származik. Tehát én tevőlegesen részt vehetek az Isten békéjének a munkálásában, de az a béke, ami felé törekszem, az nem az enyém, hanem azt az Istentől kapom. Tehát az fölülről lefelé jön. Felénk is abba próbálunk meg belesimulni. És pontosan azért, mert az Isten akaratát, ami a mennyben és a földön is legyen meg, ezt az akaratát cselekszem, ezért vagyok én, az Isten fia, a szónak nem Krisztusi értelmében, hanem Isten gyermeke ebben az értelemben. Tehát akkor az első szakasza a boldogmondásoknak, vagy makarizmusoknak, a harmadiktól a hatodik versig, ott egy életállapotból a kegyelmi állapotba való átmenetről van szó, vagy hát arról ír, vagy arról beszél Jézus, amit ugye Máté leír, meg Lukács is. A második rész az, amelyik a cselekvésről szól, tehát az, hogy nekem mit kell tennem ebben a szituációban, és van a harmadik részünk, amit akár két részre is szétbonthatnánk, de mondjuk így az egyszerűség kedvére, hogy van a harmadik részünk, amely a 10-től a 12. versig tart, ami pedig a következményeket taglalja. Tehát az, hogy az Isten kegyelmi állapotában, ahol én cselekszem, ott milyen következményekre is számíthatok. Kezdjük akkor ugye a 10. vers. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Itt az igazság szó az ugyanaz az igazság, mint ami a 6. versben benne volt. És fontos az is, hogy itt a mennyek országa ugyanaz a mennyek országa, mint ami pedig a 3. versben volt, tehát a boldogok a lelki szegények, mert övéké a mennyek országa. Tehát ezek összetartoznak. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert tulajdonképpen a 10. vers az az utolsó, tehát a 10-es az az utolsó boldogmondás tulajdonképpen. Tehát a 14-es és a 12-es vers az már ugye más is a megfogalmazás. Ugye itt azt mondja, hogy boldogok vagytok, ugye nem csak azt, hogy boldogok, hanem ezt már nekik szerint boldogok vagytok, és a 12. vers pedig üréjeknek is újongjatok, tehát itt már ez nem a klasszikus értelemben vett makarizmusa vagy boldogmondás. Tehát az már tulajdonképpen nem szervesen hozzátartozik, de nem boldogmondás. Tehát tulajdonképpen ez az utolsó vers a boldogmondásoknak, és itt van egy ilyen keret, látjátok. Mennyek országa, mennyek országa. Tehát ugyanúgy, hogy az első vers, hogy a boldogok a lelki szegények, mert övéké a mennyek országa, a végén boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övéké a mennyek országa. Ugye azt mondtam, hogy ez a három vers, amiből mondjuk ez az utolsó makarizmus itt a 10. vers, és még van két csatolmánya, a 11-es és a 12-es vers, ez a következményekről szól. És hogyha ezeket elolvassuk, boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övéké a mennyek országa, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak, és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok, örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges lesz a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek, különösen ennek az utolsó versnek a második része tartozik ide, akkor itt ezek meglehetősen negatív következmények. De azt látjuk, hogy Jézus meghív bennünket az ő országába, az Isten országába, ahol nekünk bizonyos dolgokat tenni kell, ahol elég szörnyű következményekkel is szembesülhetünk a saját életünkben. Mondhatnánk azt, hogy PR szempontból, vagy marketing szempontból ez egy katasztrofális szakasz. Pontosan az ellenkezőjét kérne lemondani Jézusnak. Mindent kidomborítani, ami pozitív, hogy minél több embernek ez vonzó lehessen, és jöjjön. Aztán majd, ha kiderül, hogy kicsit rossz, akkor majd valahogy megbirkoznak vele. De Jézus nem ilyen. Tehát Jézusnál a marketing szabályok, vagy a reklám eredményessége, az nem írja felül az igazságot. És ha már ő azt mondja, hogy boldogok vagytok, hogyha az igazságért üldöznek titeket, akkor már beszéljünk az igazságról. És ez nagyon fontos, hogy ez az igazság, ami itt van, ez az Isten igazsága. Miért mondom ezt? Vagy miért fontos ez? Azért fontos ez, mert a kereszténységnek, illetve a keresztény létnek az egyik lakmuszpapírja, tudjátok mi ez a lakmuszpapír? Legalábbis nálunk még a kémia órán régen, ugye van egy ilyen kis papírcsík, amit belemártanak különböző folyadékokba, és hogyha az a folyadék savas, akkor egyféle színe lesz a lakmuszpapírnak, ha belemártják ezt a papírt egy másik folyadékban, ami meg lúgos, akkor meg megint más szín lesz, és ezzel lehet megállapítani, hogy az illető folyadék savas vagy lúgos. Tehát annak eldöntése, hogy mi valóban keresztények vagyunk-e vagy sem, az sokszor nem azon múlik, hogy mennyire sikeres az életünk, hanem hogy mennyire vagyunk a világ szemében szálka. Tehát, hogyha minden nagyon oké, mindenki nagyon szeret, és minden nagyon jól megy, akkor tegyen fel a kérdést, hogy mi a probléma. Mert a valódi keresztény élet az a világ szemében egyrészről hordoz nagyon sok pozitívumot, viszont rengeteg féltékenységet is, rengeteg meg nem értést, és így módon sok adott esetben sok támadást vagy agressziót is hordozhat magával. Az, hogyha én hívő ember vagyok, tehát hátrányt szenvedek. Ugye amikor Jézus arról beszél, hogy mindenki vegye fel a maga keresztjét és kövessen engem, akkor ott a kereszt, az pontosan az Istennek ezt az igazságát jelenti. Tehát a kereszt hordozása, mindenkinek megvan a maga keresztje, bődületesen rossz mondás. Az nem azt jelenti, hogy nekem valami betegségem van, vagy valami hülyeséget csináltam, aminek a következményt el kell hordoznom, vagy valaki bánt engem, és az kerül. A kereszt, amiről Jézus beszél kereszthordozásról, az semmi más, mint az Isten országáért, vagy a hitemért elszenvedett hátrány, vagy baj, vagy éppen üldöztetés, amiről itt beszélünk. Vagy vegyük egy példát. Amikor valaki mondjuk egy közösségben, mondjuk egy osztályközösség, nem tudom miért jutnak most ilyen iskolai példák az eszembe, biztos azért, mert mindjárt kezdődik az új tanév, legalábbis amikor ezt fölveszem, és azért jutnak eszembe ilyen iskolás példák, de hogy amikor van az, minden osztályban van olyas valaki, akit mindenki bánt, mert gyenge, vagy mert hagyja, vagy mert tudjátok. És amikor te nem bántod, azért mert hívő vagy, sőt segítesz neki, akkor sokszor szembe kerülsz más emberekkel. Mert amíg mindenki bánt valakit, addig az legitim az egész közösség tekintetében. Viszont ha egy valaki van, aki nem bánt, onnantól kezdve az egész bántás megkérdőjeleződik. Szintén a hegyi beszédhez hasonlítok, ti vagytok a világ világossága. Na, amikor te nem bántod, és ezért megkérdőjeleződik a bántásnak az egész léte, akkor te vagy a világ világossága, amiről Jézus beszél. És ezt azért is mondom, mert hogy ez nem egyenlő a paranoiával. Azt vettem észre, hogy az utóbbi időben a kereszténység, főleg itt a magyar kereszténység, ennek különben köze van a közéleti dolgokhoz is, de ebben nem nagyon akarnék belemenni, de hogy nagyon paranoiás, hogy minket mindenki bánt, minket mindenki támad. Tehát amikor itt Jézus arról beszél, hogy boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övéki a mennyek országa, és ehhez tartozik a boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Ez a két igevers, ez nagyon összekapcsolódik, lényegében ugyanaz bontogatja, akkor az nem egyenlő a paranoiával. Tehát az a mindenki minket bánt dolog, ez nem igaz egyszerűen. Nem vagyunk annyira érdekesek a világ számára, higgyük ezt el, hogy mindenki minket bántson. A személyes élet helyzeteinkben, amikor a boltban, az utcán, az iskolában, a munkahelyen, a bárhol, az megint más tészta. De nincsenek globális összeesküvések a kereszténység ellen, ezt higgyük el. Nekünk a magunk szintjén, és Jézus ezt nagyon fontosnak tartott, hogy minden ember a maga szintjén próbálja meg képviselni az irgalmasságot, a tisztaszívűséget, a béketeremtést, és ez közvetítse az emberek felé. És higgyük el, hogy ez vonzó lesz az emberek számára. Vonzó lesz az emberek számára. Még akkor is, hogyha ennek negatív következménye is vannak, amikről itt beszélek. Tehát ez a fajta üldözést, az igazság, az Isten igazságáért való üldözés. Nem az én igazságomért, nem az én véleményemért, az Isten igazságáért. Ez nagy különbség. Ahhoz viszont, hogy az Isten igazságát tudjam, ahhoz a kereszthez kell oda menni, és felvenni a sajátomat. Ez nagyon fontos. Tehát nem az én igazságom, az Istennek az igazsága. Egy mondattal úgy tudnám összefoglalni ezt, hogy a boldog mondások, az azokból fakadó cselekvések, és a következményeknek az elviselése, az nem félelemorientált. Tehát nem félelem. Nem. Nem félelem, hanem az Isten szeretete és kegyelme, és Jézus Krisztusnak a keresztje által motivált dolog. És tévesen következtetnénk akkor is, hogyha arra következtetnénk, hogy az üldözés az elengedhetetlen az, hogy én hívő keresztény legyek. Nem elengedhetetlen. Lehet normális életet is élni, üldözés nélkül is, vagy hátrányok nélkül is, csak egyszerűen készüljünk föl erre, mert ez egy lehetőség. vagy úgy is mondhatnánk, hogy benne van a pakliban, hogy ez is meg fog történni időről időre. Ehhez csatolódik még itt az utolsónak, a 12. versnek a vége úgy szól, hogy hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Nagyon fontos, hogy Jézus itt nem a királyokról beszél, nem a más Isten embereiről beszél, hanem a prófétákról beszél. Tehát, hogy ez az egész következmény, tehát az üldözésnek, az üldözés mint következmény, vagy a hátrány, vagy azok a negatív dolgok, amelyek következményei lehetnek szükségszerűen, de nem állandóan a hívő életnek, azok olyanok, mint amik a prófétákat érték. És a prófétákhoz nagyon csatolódik, és nagyon fontos csatolópont az igazság. Ugyanis a próféták, akik szóltak az Ószövetségben, megnézzük az összes prófétát, akkor ők mind az Istennek az igazságát és akaratát hirdették, és itt megint csatolok vissza ide a béketeremtésre, hogy ők Isten fiainak neveztetnek. Itt ugye arról beszéltem, hogy az Isten akarata, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön, és ugye a mi atyánk. Tehát a próféták az Isten akaratát hirdették. Tehát az Isten akarata. És az Isten akarata, amely a prófétáknak a szaván keresztül valósult meg, az mindig akkor szólalt meg a prófétákon keresztül, amikor valami baj volt. Viszont nagyon érdekes, hogy ez a baj, amit az Isten akaratából a próféta hirdetett, az általában két irányú volt. Az egyik a hűtlenség, a másik pedig a társadalmi igazságtalanságok. Társadalmi igazságtalanságok. Tehát, hogyha megnézitek a prófétákat, bármelyiket, mit tudom én, Hósás, Ézsaiás, Jeremiás, akármi, ami mindig probléma az Isten iránti hűtlenség és a társadalmi igazságtalanság. Mi a közös ebben a kettőben? Ebben a kettőben az a közös, hogy ez mind a kettő az Isten népe között nyilvánult meg. Tehát amikor a próféták hirdették az igazságot, akkor ők azt az választott nép körében hirdették. Tehát amikor prófétai igénnyel lépünk fel, mert hogy az Isten akaratát hirdetjük, akkor elsőrenden ezt az Isten népe között kell, hogy hirdessük. És másodszorban a világban. Mert hogyha az Isten népe között az ő kereszténységben nem működik, akkor hogy a viharban működne a világban? Tehát az Isten iránti hűség az, ami nagyon fontos. És ehhez csatolódik ugye a társadalmi igazságtalanságoknak, illetve az igazságosságnak a kérdése. Ugye itt az igazság szintén többször szerepel. Ugye láttátok, ugye a 6. versben boldogok, akik érznek és szomjaznak az igazságra, illetve a 10. versben boldogok, akiket az igazságért üldöznek. Ez ugyanaz az igazság, társadalmi igazságtalanság, illetve igazságosság, amiről a próféták is szóltak, hogy amikor a gazdagok kisemmizték a szegényeket, amikor az özvegyeket és az árvákat, azaz a társadalom periférián lévő magukat eltartani, és az emberhez méltó életet maguknak teremteni nem képeseket karolták föl, vagy az ő érdeküket képviselték, az egy prófétai feladat volt, és az Isten akaratához kapcsolódott. Tehát amikor a boldog mondásokról beszélünk, mint Jézus Zsoltáráról, amely prófétai üzenetet hordoz, és bennünket is prófétai üzenet vivésére, azaz prófétai szolgálatra hív el, akkor nekünk feladatunk van az Isten népében megszólalni, hogy legyetek hűségesek az Istenhez, mert ő hűséges hozzátok. De feladatunk az is, hogy egyrészt az Isten népe között elsőrenden, másodszorban pedig a világban a társadalmi igazságosságot is képviseljük. Ugyanis ez a kettő nem válhat szét egymástól. És ezért fantasztikus az, hogy Lukács is írt, ugye Lukács 6-ban, 20-tól, Lukács 6-20-tól, hogy Lukács is ír az úgynevezett mezei beszédben a boldog mondásokról, aki nem lelki vonatkozásban, nem egészen klasszikus módon, vagy egyszerű módon a társadalmi igazságosság felől közelíti meg a boldog mondásokat, és csak annyit mond az első verset tekintve, hogy boldogok a szegények, mert övék a mennyország. Ha külön tárgyalnánk a lukácsi verziót és a Máté verziót, amiben most van, akkor nem adnánk át a teljes képet. A kettő együtt. Tehát a Lukácshoz hozzá kell tenni a Mátét, és a kettő együtt fogja kiadni azt a képet, hogy ennek van egy nagy adag lelki vonala is, meg van egy nagy adag társadalmi, szociális vonala is a boldog mondásoknak, és a kettő nem választható szét. És végül, de nem utolsó sorban, megnézzük a 12. versnek, az utolsó versnek az első felét, amit most itt átugrottunk eddig, ugyanis eddig azokról a következményekről beszéltünk a harmadik blokk kapcsán, a 10-től 12. versig terjedő rész kapcsán, amelyek adott esetben negatívak. Persze az, hogy profétai szolgálatunk van, az nem negatív, de hogy Jézus elmondja, hogy bizony negatív következmény is lesznek annak, hogy ti követtek engem, és az Isten országában vagytok. Mert hogy vannak, akik ezt nem szenvedhetik. Másrésztről pedig viszont van ennek egy nagyon pozitív része is. Mégpedig az, így mondja Jézus, örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges lesz a mennyekben. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Jézustól vár bennünket jutalom ezért az egészért. Nem, visszacsatolok az irgalmas versre, a 7. verset, hogy nem az tehát nem attól kell várnunk a visszajelzés, akifelé az irgalmat gyakoroltuk, hanem Istentől, de hogy az egész Isten országában való lét és tevékenység az majd a mennyben fog kiteljesedni, és jutalommá válni a mi életünkben. Nagyon keveset beszélünk manapság arról, hogy mi a hívő embernek a célja. És a hívő embernek az elsőleges célja az, hogy a mennybe jusson. Minden más utána jön. De ez nem az a fajta ilyen feudális halogatás. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy az egész tisztelt a kivételnek. Az egész középkori és újkori egyházban, ahol feudális rendben volt a társadalom, így Magyarországon is, az egyszerű embereket, a szegény, kisemmizett embereket azzal hitegették végig, hogy jó van, szenvedjetek csak itt a földön, majd oda át jó lesz. És így módon az egyház, az intézményes egyház, tehát itt nem a Krisztusban hívő közösségét értem egyház alatt, hanem az intézményt, az intézményes egyház bizony-bizony a fennálló társadalmi igazságtalanságoknak ideológiát adott. Hogy szenvedtek itt, de majd odát. Ami amúgy így van, tehát tényleg szenvedünk ide át, odát pedig jó lesz, de hogy ez nem erről szól. Nekünk jutalmunk van a mennyben. Jézus nem azt mondja, hogy itt nektek nagyon rossz lesz ott, meg majd nagyon jó, hanem itt éljetek az Istennek az erőterében, és a jutalmatok, mindazért, amire itt nincs viszonzás ebben az életben, az majd ott viszonzásra kerül. Van ilyen szó? Remélem. Viszonzásra kerül, vagy viszonozva lesz. Tehát amikor az Isten útjáról beszélünk, az Istennek az erőteréről, az országáról, az igazságáról, akkor az nem egy szenvedés orientált, mazohisztikus, önbántó, önsanyargató út, hanem az életnek a teljessége, a megelégítettség. Ez nem azt jelenti, hogy nem szenvedünk hiányt, vagy nem nincsenek rossz dolgok az életünkben, hanem az, hogy mindez az Isten erőterében történik meg. És ugye, ha már Zsoltárról beszélünk, hogy azt mondtam, hogy ez Jézus Zsoltára, akkor hagyj utaljak vissza a Biblia tanulmányok sorozatának a második évad első részére, tehát az előző epizódra, majd belinkelem alulra. Hogy ott is arról van szó, hogy az Isten vezet engem, és sokszor a halál árnyékának völgyén át vezet. De akkor is tudom, hogy ő velem van. Hát itt is pont ugyanez jelenik meg. De számíthatok arra, hogy a végén majd kisimul minden a mennyek országában. Mert erre híve Jézus. Az egész boldog mondásokkal, az ő keresztjével, az Isten igazságával arra hív bennünket, hogy itt ebben az életben is a lehető legteljesebb életet éljük is, majd oda át. Megértünk mindent, és majd kisimul minden.
Az ember egyik legfontosabb törekvése az életében az, hogy boldog legyen. Hogy jól érezze magát a bőrében, jól érezze magát az életében. És a keresztény ember számára, aki pontosan tudja azt, hogy az Isten nélkül nem tud teljes életet élni, és ezzel együtt nem tud boldog életet sem élni, a hívő ember számára ezért egyértelmű, és szinte egy falat kenyérrel ér föl az, hogy az Isten ezeken a kegyelmeken keresztül, amiket itt most a boldog mondásokban megvizsgáltunk, jelen legyen az életünkben. Pontosan tudjuk azt, hogy ettől az élet nem lesz tökéletes, nem lesz hibamentes, nem lesz bűnmentes, és nem lesz minden zökkenőtől, vagy akár irtózatos mélységektől is mentes, de azt biztosan tudjuk, hogy enélkül nem tudnánk létezni. Így hát akárhányszor találkozunk újra a boldogmondásoknak a szövegével, ezekkel a jézusi gondolatokkal és mondásokkal, akkor mindig próbáljunk valahogy töltekezni belőlük, hiszen ezért vannak. A szerető és kegyelmes Isten szükségeket, akár lelki, akár testi szükségeket betöltő módon is jelen akar lenni az életünkben. Köszönöm, hogy most is velem tartottatok. Találkozzunk legközelebb a viszontlátásra és hallgatásra. Sziasztok!